Ebben a részben a keringési rendszer egészségtanáról fogok beszélni. A vérszegénység. Más néven anémia. A vérszegénység olyan állapot, amelyben a vörös vértestek száma vagy a hemoglobin mennyisége túl alacsony, így a szervezet sejtjei nem jutnak megfelelő mennyiségű oxigénhez. Okai lehetnek vérképzés zavarai, fokozott vörös vértest pusztulás vagy vérvesztés. Tünetei. A bőr, illetve a kötőhártyák halványak jellemző a sápadtság, étványtalanság, fáradékonyság, fázékonyság, gyengeség, csökkent teljesítőképesség, a koncentráló képesség általában romlik. Szédülés, fejfájás, ájulás érzés jelentkezhetnek. A vérképzési zavarokkal kapcsolatban a vérszegénységnek megkülönböztetjük az örökletes és szerzett formáját. Örökletes tényezők, mint például a sarlósejtes anémia, illetve a szerzett vérszegénység hátterében a vörös vértest és a hemoglobin képzéshez szükséges feltételek hiányai állhatnak, melyek közül a legfontosabbak a képzéshez szükséges különféle anyagok, mint például a vas, B12 vitamin vagy folsav, eritropoid-protein. A vashiányos anémia. A vérszegénység leggyakoribb formája, amelynek oka lehet vashiányos étrend, illetve a vas felszívódásának zavara, C-vitamin hiány miatt. Vészes vérszegénység. A vészes vérszegénység a B12 vitamin hiánya miatt alakul ki. Vértest pusztulás, hemolitikus anémiák. Öröklött és szerzett formái léteznek, számtalan oka lehet. Az autoimmun hemolitikus anémia esetén az immunrendszer olyan antitesteket termel, amelyek megtámadják a vörös vértesteket. Másik esetben a vörös vértestek sejthártyájának vagy a bennük lévő hemoglobin szerkezetének kóros megváltoztatása miatt a vörös vértestek az érpályán belül kidurrannak, szétesnek. Ez a jelenség a hemolízis. Vérvesztéses vérszegénység, például erős menstruáció vagy gyomorfekély, illetve vastag béldaganat következtében alakulhat ki. A vérzékenység. A vérzékenység fokozott vérzés, leggyakoribb oka véralvadás zavara. Tágfogalom a kissé elhúzódó egyszerű vérzésektől az életveszélyes állapotokig terjedhet. Megkülönböztethetünk szerzett és vele született öröklött véralvadási zavarokat. Kóros vérszegénység, vérzékenység szerzett, illetve vele született létrejöhet, ér eredetű rendellenesség, a vérlemezkékkel kapcsolatos problémák, valamint véralvadási faktorokkal összefüggő zavar miatt. Ér eredetű rendellenességek. A kis erekből kiinduló spontán vérzések jellemzik az erekkel összefüggő vérzési problémákat. Az ilyen jellegű vérzések általában nem súlyosak, csak a bőrön és a nyálkahártyán keletkeznek aprón, pontszerűen. Leggyakoribb kiváltó tényezői az öregedés, az érfal rugalmatlan, törékeny, melynek eredményeként gyakran látjuk az idősek bőrén a szétfutó élénkvörös bevérzéseket. Hiány állapotok, legismertebb a C-vitamin hiánya miatt fellépő kollagén szintézis zavara, mely az érfalakat rendkívül törékenyé teszi, ez a skorbut. A vérlemezkék problémái. A számbeli csökkenés, egyrészt képződésük elégtelenné válik bizonyos gyógyszerek károsító hatása nyomán vírusfertőzésben, például parvovírus, általános csontvelő elégtelenség részjelenségeként, például leukémiában. Másrészt a fokozott vérlemezke pusztulás miatt, például vírusfertőzésekben, gyógyszerhatás miatt, fokozott léprendi raktározás következtében, stb. Funkciózavar. A vérlemezke funkciózavart okoz például az aspirin kezelés, amely gátolja a vérlemezkék kitapadását az érfalakhoz. Véralvadási faktorokkal kapcsolatos zavarok. Szerzett véralvadási faktorok, ezek gyakoribbak, mint az öröklöttek, ilyen például a K-vitamin hiány, amely a májban zajló protonbin szintézisében okoz zavarokat. Örökletes véralvadási zavarok, a hemofília. A hemofília ritka, vele született, egész életen át tartó vérzékenység, mely az egyes véralvadási faktorok rendellenes képződésével vagy hiányával kapcsolatos. A betegségi lényege a véralvadékonyságának csökkenése, melynek következtében a hemofiliás betegek sérülések alkalmával hosszabb ideig véreznek, mint az egészségesek. Súlyos fokú hemofília esetén spontán, azaz bármiféle külső behatás nélkül is előfordulhatnak vérzések. A vérzékeny emberek gyakorlatilag mindenütt vérezhetnek, de leggyakoribbak és legsúlyosabb problémát az ízületi és izomvérzések jelentik. A belső vérzések által okozott feszítő nyomás miatt a hemofiliák Az egyik legfájdalmasabb betegségnek tekinti az orvostudomány. A gyakori bevérzések következtében a betegek ízületei fokozatosan tönkremennek és izmaik elsatnyulnak. Az idősebb hemofiliások szinte kivétel nélkül mozgáskorlátozottakká válnak. Az alvadási faktorok mindegyikének leírták örökletes hiányállapotát. Leggyakoribb a hemofilia A, ami a 8. faktor hiányát, illetve a hemofilia B, ami a 9. faktor hiányát, az X kromoszómához kötött öröklődő betegséget jelenti. Az egyéb faktorok hiánya, mint a 10, 12, 11, 7 és 13, fibrinogén, alfa-2 antiplazmin lényegesen ritkábban fordulnak elő. A tünetek súlyossága attól függ, hogy a genetikai eltérés milyen szinten befolyásolja a 8. és 9. faktor véralvadási aktivitását. A hemofilia fő tünetele a vérzés, elsősorban az ízületi és izomvérzés, ami nem erősebb, mint általában az egészségeseké, csak hosszabb ideig tart. Jellemző a hemofiliára az utóvérzés, ami azt jelenti, hogy sérülés, például fokhúzás után, a vérzés átmeneti csillapodása után erőteljesen újraindul. Ennek az a magyarázata, hogy hemofiliában a véralvadás elemei közül az elsődleges vérzés csillapításhoz szükséges erek és trombociták működése normális. A sérülés követően keletkező labilis véralvadék képes a vérzés átmeneti csillapítására, azonban ez laza, véralvadék hamar lebomlik, így a vérzés újraindul. Mivel a hemofiliásnál az elsődleges véralvadás rendszere megfelelően működik, a közhiedelemmel ellentétben nem áll fenn annak a veszélye, hogy a beteg rögtön elvérzik, ha véletlenül megvágja magát. Trombózis és embólia. A trombózis kóros véralvadási zavar következtében létrejövő vérrög, amely az érfalra kitapadva kisebb-nagyobb ereket akár el is zárhat. A vérrög, vércsomó vagy trombusz a véralvadási rendszer aktiválódása révén a vérlemezkék összecsapódása által jön létre. A trombuszok leggyakrabban az alsó lábszár mély vénáiban alakulnak ki. Mélyvénás trombózisban a lábak mélyben futó nagy viszerei, vénái záródnak el. A mélyvénás trombózis az érintett végtag fájdalmas duzzanatát okozza. A mélyvénás trombózis tünetei a láb duzzanata, fájdalom az érintett lábban, az érintett terület melegsége. A trombózis okai. A véráramlás lassulása. Tartós, ágyhoz kötöttség, sérült vagy operált végtag rögzítése, jelentős viszertágulat, szívelégtelenség, stb. Kapcsán a véráramlás lassul, ami ma még ismeretlen mechanizmus útján segíti a véralvadást. Az érfal legbelső rétegének sérülése, például viszérbetegség esetén, melynek kapcsán az érfalból véralvadási faktorok szabadulnak fel, és a sérülés helyén a vérlemezkék összetapadnak. A véralvadási készségének fokozódása véralvadási zavar. A véralvadékonyságának fokozódása következik be, például fogamzásgátló tabletták, dohányzás, beleszületett génhiba, stb. Kapcsán. Kialakulására hajlamosít az elhízás, dohányzás, szívelégtelenség, sérülések, műtét utáni állapot, tartós fekvést igénylő súlyos betegségek, illetve nagyon hosszas ülés repülőutakon például. A terhesség és a szülés körüli időszak, illetve fogamzásgátló tabletta hosszantartó szedése. Trombózisról akkor beszélünk, ha valahol az érrendszerben vérrög, szóval trombusz képződik. A trombus növekszik, és előfordul, hogy kisebb-nagyobb darabka leszakad belőle. Ezt a leszakadt vérrögöt, embolust, azután a véráram tovább sodorja egészen addig, amíg átfér az ereken. Amikor egy nála kisebb érszakaszhoz érkezik, megakad és elzárja a vér útját. Ekkor beszélünk embóliáról. Leggyakoribb a tüdőembólia, mivel a láb mély vénáiból leszakadt embólus a nagyvérkör vénás rendszerében haladva egyre nagyobb átmérőjű erekbe kerül, majd a szív üregén jobb pitvar, jobb kamra áthaladva a kisvérkör fokozatosan szűkülő ereiben valahol megakad. Tünetei a hirtelen keletkező éles, heves mellkasi fájdalom, légszomj, véres köpet. Az, hogy a tüdőembólia milyen súlyos, az embolus, illetve az elzárt ér nagyságától függ. Lehet apró, szinte észrevétlen, de nagyobb embolus esetén életveszélyes állapotot is okozhat. További megbetegedések. A leukémia a csontvelőben lévő éretlen vérképző sejtek valamelyik formájának kóros, rákos átalakulásának és a sejtek végtelen osztódásának eredménye. a felszaporodott sejtek amellett, hogy kitöltik a csontvelők, többnyire a vérpályába is belépnek, és a keringő vérben is tömegesen megjelennek. A keletkező tumorsejtek kiszorítják a normális vérképző sejteket. A normál vérképzés kiszorítása miatt a betegben különböző tünetek alakulnak ki. A vörös vérsejtszám csökkenése vérszegénységet, a vérlemészkék hiánya vérzékenységet, az érett immunvédekezésben résztvevő fehér vérsejtek csökkenése pedig visszatérő fertőzéseket okoz. A leukémiának úgynevezett mieloid és limfoid típusát különítik el, attól függően, hogy a rákos átalakulás a csontvelőben normálisan előforduló két fehér vérsejt képző vonal, melyikéhez tartozó sejtekben következett be. A magas vérnyomás vagy hipertónia. A magas vérnyomás elterjedt krónikus betegség, melynek ismérve, hogy a nyugalomban artériás vérnyomás tartósan meghaladja a 40 higany milliméter szisztólés, illetve a 90 higany milliméter diaszólés értéket. Magyarország felnőtt lakosságának 25-30%-a, a 60 éven felüliek több mint fele magas vérnyomás betegségben szenved. A magas vérnyomás általában nem okoz panaszokat, de jelei lehetnek a szédülés, fejfájás, fáradtságérzet, nehéz légzés, orrvérzés, látászavarok, mellkasi fájdalom, angina pectoris és idegesség. Legtöbbször a hipertónia szövődményeként károsodott szervek okoznak különböző tüneteket. A magas vérnyomás kialakulásának pontos oka legtöbbször ismeretlen. Mindenkit érinthet, de ismertek a kockázati tényezők, amelynek többsége a fokozódó érelmesedéssel, illetve az erek átmérőjének csökkenésével kapcsolatos. Az öröklött hajlam, az életkor előre haladtával nő, mivel az erek rugalmassága csökken, a túlsúlyosság magas vérzsírszint, mivel fokozza az érelmeszesedést, mozgáshiány, stressz, túlzott sófogyasztás, dohányzás, hiszen a nikotin érszűkítő hatású, alkohol és cukorbetegség. A magas vérnyomás szövődményei. A magas vérnyomás az egész érrendszert károsítja, az érfalnak a normális állapotát teszi tönkre, az erek pattanásig feszülnek, és így állandó igénybevételnek vannak kitéve. A hipertónia legáltalánosabb szövődményei a koszorúérbetegség, szívinfarktus veszély, a különféle agyi szövődmények, például agyvérzés, melynek következménye lehet a lebénulás, beszédzavar, veseelégtelenség. A magas vérnyomás csendes gyilkos, hiszen egy ideig tünetet nemigen okoz, és az érelmesedés, a koszorú érbetegség, az infarktus és a szélütés stroke kockázati tényezőjeként halálos lehet. Tömeggyilkos, mert a felnőtt lakosság 25-30%-ának tartósan magasabb a vérnyomása, 140/90 higany milliméternél, és évente körülbelül 70 ezer ember hal meg szív- és érrendszeri megbetegedésben Magyarországon. Az érelmeszesedés, arteriosklerózis. Az érelmeszesedés az egyik leggyakoribb civilizációs betegség, az artériák krónikus megbetegedése, mely végeredményben az érfal elmeszesedésével, az erek megkeményedésével jár. Az elmeszesedés, keményedés miatt az ér ürege beszűkül, az érfal rugalmatlanná válik, s ezáltal a véráramlás romlik, aminek következménye a szervek vérellátásának gyengülése. Létrejöhet a nagy ereken, így az aortán, combverő ereken és a belső szervek kisebb erein is. A legjelentősebb ezek közül a szív koszorú ereinek az agy alapi és a vese ereknek elmeszesedése. Az érelmeszesedés kezdeti fázisában az artériák falában koleszterin észterek LDL által szárított rakódnak le, előbb intracellulárisan az úgynevezett habos sejtekben, majd a sejtek szétesésével extracellulárisan is. A plak képződés szakaszában intenzív sejtburjánzás indul meg, az érfal megvastagodik. A folyamat előre haladásával az ér átmérőjét szűkítő és klinikai tüneteket, például angina pectoris is okozó bedomborodó rostos párna, a fibrózus plak, majd kalcium lerakódás után kemény meszes plak képződik. Hajlamosító tényezők, genetikai hajlam, magas vérnyomás, magas vérzsírszint, koleszterin és triglicerid szint, túlsúly, dohányzás, alkoholizmus, LDL szintet növeli, cukorbetegség és stressz. Az érelmeszesedés tünetei attól függnek, hogy melyik artériát szűkíti be a meszes plank. A koszorú erek szklerotikus beszűkülése, szív-érgörcsöt, angina pectoris, szívinfarktust és a szívizom lassú, de folyamatos pusztulását eredményezi, melynek során a szívizmok helyét fokozatosan kötőszövet veszi át. Tünetei a ritmuszavarok és a fokozódó szívelégtelenség. Az agyi erek meszesedése értelmi leépülést, heveny formájában agylágyulást okoz, mely maradandó bénulást hagyhat maga után. A végtagok artériáinak elmeszesedése végtag elhalást eredményezhet. A szívinfarktus. A szívinfarktus oxigénhiány és tápanyaghiány következtében létrejött szívizompusztulást, illetve az ezeknek következtében kialakuló szívműködési zavarokat jelenti. A koszorú erekben lerakódott meszes plakkok szűkítik a szív ereit, a szűkületben vérrög alakulhat ki, mely teljes elzáródást okozhat. A súlyos szűkület vagy a teljes elzáródás miatt a szívizomsejtek vérellátása kórosan lecsökken. Ha ez a folyamat hosszú ideig tart, a károsodás visszafordíthatatlanná válik, és kialakul a szívinfarktus. Fő kockázati tényezők a koszorúérbetegség kialakulása szempontjából a genetikai hajlam, életkor, férfinem, magas vérnyomás, vérzsírok emelkedése, LDL, elhízás, dohányzás, cukorbetegség, mozgásszegény életmód és stressz. Tünetei, a nyomásérzés a mellkas közepén, esetleg csak furcsa teltségérzés, vagy szorító mellkasi fájdalom, angina pectoris, ami több mint néhány percen keresztül fennáll, kisugárzó fájdalom a mellkasból, a váll, kar, hát vagy akár fogak állkapocs irányába, légszomj, izzadás, ájulás, hányinger hányás, megsemmisülés érzés, halálfélelem, sápadság és szürkeség. Egy érgörcs is vezethet szívinfarktushoz, hiszen a szív vérellátása ezáltal is csökken. Különösen elmeszesedett erekben jön létre a sima izomsejtek összehúzódásával. Az angina a szív oxigén hiánya miatt jelentkező erős mellkasi fájdalomérzet. A fájdalom típusosan a mellkas középső részén érződik, tehát a szegcsont mögött kisugározhat a bal vállba, bal karba, de az állkapocsba, illetve a bal lapockába is. Alacsony vérnyomás. Krónikusan alacsony vérnyomásról beszélhetünk, ha a szisztolés nyomás értéke tartósan nem haladja meg a 100 higany millimétert. A tartósan alacsony vérnyomás elsősorban fiatalok betegsége. Jellemzői a fáradékonyság, csökkent szellemi terhelhetőség, cselekvőkészség csökkenése, motiváció hiánya, heves szívdobogás érzés, végtagok gyakran hűvösek, hidegre fokozottan érzékenyek, szédülés, eszméletvesztés. Lehetséges okai. Idegi szabályozó mechanizmusok, például aorta ív reflex hibája, a hormonális eredetű, például pajzsmirigy alulműködés, mellékvese elégtelenség, vagy aorta szűkület, szívelégtelenség, bizonyos ritmuszavarok. A szívritmuszavar, másképpen arritmia, a szívverés ütemének megváltozását jelenti. A normálisnál gyorsabb szívverést hívjuk tahikardiának, a szívfrekvencia 100 per percnél magasabb, míg a túl lassút bradikardiának a szívfrekvencia 60 per perc alatt van. Tünetei. Az arritmiák által okozott tünetek igen sokfélék, az alig érzékelhetőtől az életveszélyes állapotig terjedhetnek. Tahikardia okozta tünetek, szívdobogás érzett légszomj, mellkasi fájdalom, szédülés, eszméletvesztés, illetve bradikardia okozta tünetek, fáradtság, szédülés, ájulás érzet és zavartság. Pitvarfibrilláció vagy pitvarremegés. A pitvarfibrilláció a szív pitvarainak szabálytalan összehúzódásából eredő ritmuszavar, amelynek eredményeképpen a kamra és a pitvar egymástól függetlenül húzódik össze. A beteg szabálytalan szapora 350 per perc ütemű szívverést érezhet. A szív összehúzódásait vezérlő elektromos jelek elveszítik szabályos ütemüket. A pitvarok több pontján rendszertelenül keletkeznek ingerületek, melyek hatására kamrák szabálytalan ritmusban és legtöbbször túl gyorsan húzódnak össze. Így a kamrákból kevesebb vér kerül a vérpályákba, mint normális ritmus esetén. Kamrafibrilláció. A kamrai ritmuszavar esetén a kamra falában található izomsejtek működése nem összehangolt, melynek következtében nincs hatékony összehúzódás, tehát vérkeringés. A hirtelen szívhalál hátterében az esetek többségében 70%-ban a kamrai ritmuszavar úgynevezett kamrafibrilláció áll. Eszméletvesztéssel és életveszéllyel járó állapot, ami azonnali orvosi beavatkozást kíván. Ezt a ritmuszavart defibrillátor kezeléssel kell rendezni. A defibrillátor elektromos impulzust ad le a szívnek, melynek eredményeként időbeni kezelés esetén a normális szívritmus tér vissza. Az AV blokk, a pitvarok és a kamrák közötti ingervezetés zavarát an artioventrikuláris blokknak vagy pitvarkamrai blokknak hívjuk. AV blokkról akkor beszélünk, ha a színuszcsomóban keletkező ingerület nem ér el a kamrákig. A vezetési blokk helyétől és típusától függően a pitvar és a kamra között impulzusok teljesen vagy csak részben elakadhatnak. Ha a jel teljesen elakad, akkor a pitvar-kamrai csomó vagy a kamra izomzatának bizonyos sejtjei átveszik az ingerképzést és egy állandó, általában lassú szívritmust kezdenek el létrehozni. Egyes blokkok semmiféle tünetet nem okoznak, míg mások kieső szívritmust vagy bradikardiát eredményezhetnek. Ritmusszabályozó vagy pacemaker. A szív természetes ingerképzését pótló kis, teleppel működő elektromos eszköz, amit a bőr alá ültetnek be. Rendszerint akkor szükséges, ha a szív természetes ritmusa túl lassú, vagy a szív ingerület vezető rendszerében hiba van, így a kamrák és a pitvarok aktivitása nincs megfelelően összehangolva. A beültetett ritmusszabályozó hosszú éveken át biztonságosan vezérli a szív összehúzódásait. Szívelégtelenség. Szívelégtelenség az az állapot, amikor a meggyengült szív nem képes elegendő mennyiségű vért szállítani a szervek működéséhez, így nem megfelelő a test normális oxigén és tápanyag szükségletének biztosítása. Leggyakoribb tünete a légszomj, súlyosabb esetben fulladás érzet, amely jelentkezhet kisebb terhelésre, de nyugalomban is. Gyakori tünet vizenyő kialakulása, elsősorban lábdagadás, illetve a tüdőkeringés zavara esetén tüdővizenyő. A szervezetnek számos lehetősége van a szív elégtelenség kompenzálására. Az első válasz a mellékveséből a véráramba felszabaduló adrenalin hormon, amely növeli a pulzus számot, így az egyszerű összehúzódás alatt kipumpált kevesebb vért. A szervezet a szívverések számával ellensúlyozza, azaz a perctérfogat magasabb szívfrekvencia által normalizálódhat. A szív elégtelenség kialakulhat többek között szívinfarktus utáni állapotban, súlyos szívbillentyű elégtelenségben, szívizomgyulladás során, arritmia következtében, magas vérnyomás betegség szövődményeként, a koszorúereg arterioszklerózisa után. A szívsövényhiány. A laikusok által lyukas szívként emlegetett, veleszületett szívfejlődési rendellenességnek két nagy csoportja van, kamrai, illetve pitvari sövényhiány. Az utóbbinak számos bizonyos típusát operáció nélkül úgynevezett katéteres úton is zárni lehet. Ha mégsem kerülheti el a gyerek az operációt, azzal is általában a késői óvodás korai kisdedkorig szoktak várni. A kamrai sövényhiány műtéti megoldása jobban megterhelheti a szívet, katéterrel a kamrai sövényhiányt ma már nem korrigálható. Előfordulhat, hogy a két szívkamra közötti kis folytonossági hiány az esetek mintegy 30-50%-ában az első életévben magától bezáródik. Viszérbetegség, viszértágulat. A viszértágulat vagy orvosi nevén varikozitás a felületes vénásrendszer időlt megbetegedése, amely szinte kizárólag az alsó végtag vénáin fordul elő. Az érintett erek kóros mértékben kitágulnak, kanyargós lefutásuk jól látszik a lábszár vagy a comb bőre alatt. A viszeresség kialakulásában elsősorban a vénák falának veleszületett örökletes gyengesége játszik szerepet. A vénák kitágulásához hozzájárulhatnak egyéb tényezők is, például álló vagy ülő foglalkozás, terhesség, elhízás, nehéz súlyok emelése. A viszérbetegség során elromlik a vénákban a billentyűk működése, amely az erek túlterhelését és bennük a vérpangását eredményezi. A hosszasan fennálló betegség következtében már az egész végtag vénás keringése károsodhat, továbbá a viszeresség fokozza a kitágult vénák területén a vénagyulladás és a vérrögképződés trombózis veszélyét. Mivel elsősorban örökletes tényezők okozzák a viszértágulatot, a betegség kialakulását nem lehet teljes mértékben megelőzni, azonban a folyamat súlyosbodását hatékonyan meg lehet akadályozni. Ennek feltételei az egészséges testsúly elérése és megtartása, rendszeres testmozgás, legjobb a gyaloglás és az úszás, és úgynevezett vénástorna végzése, például lábujjhegyen járás, lábfejkörzés, lábujjak behajlítása, kinyújtása, lábemelgetés. pihenés közben a lábak felpolcolása, lőmunka megszakítása időnként a láb megmozgatásával, illetve hűvös zuhany a pokától a comb felé haladva, meleg fürdő, illetve szauna kerülendők. Első segélynyújtás. Az újraélesztésre vonatkozó irányelvek. Szólítsa meg, és ezzel egy időben vállainál rázza meg a sérültet. Ha a sérült nem reagál, kiáltson segítségért, és vizsgálja a légzést. Ezt a következőképpen teheti meg. Hajtsa hátra a háton fekvő sérült fejét a hajas fejbőr találkozásánál és az állánál megfogva. Fülét tegye a sérült orra elé, így hallja és arcán érzi a levegő mozgásokat, illetve szemével figyelje a mellkas mozgását. Ezt a vizsgálatot hármas érzékelésnek hívjuk. Érzem, látom, hallom. A vizsgálatot legalább 10 másodpercig végezze, és ha ez idő alatt nincs minimum 2 légzőmozgás, és a segélykiáltásra nem jött oda senki, hívjon haladéktalanul mentőt, és kérdezze meg, van-e a közelben fél automata defibrillátor. Kezdje el a mellkas kompressziót. Ehhez helyezkedjen el térdelve hanyatt, kemény alapon fekvő személy mellett, annak válla magasságában, ahonnan egyaránt elérheti a mellkast és a fejet is. Helyezze az egyik tenyere késztői részét az illető mellkasának közepére, azaz a szegcsontjának alsó felére, úgy, hogy az ujjai a beteg oldala felé nézzenek. Helyezze másik tenyerének késztői részét a már mellkason lévő kezére, és figyeljen arra, hogy ujjait ugyanakkor eltartsa a mellkas faltól. Ebben a pozícióban összekulcsolhatja ujjait. Győződjön meg róla, hogy csak a szegcsont alsó felét nyomja, nem a bordákat, nem a szegcsont legvégét és nem a hasat. Azaz csak az egymásra helyezett kezei késztői részével közvetíti az erőt a mellkasra. A mellkas kompressziókat nyújtott könyökkel végezze. A mellkast legalább 5 cm mélyen nyomja le, de nem mélyebben, mint 6 cm. Minden egyes kompressziót követően engedje fel a mellkast, azaz engedje rugalmassága folytán teljesen visszatérni a kiindulási helyzetbe, anélkül, hogy közben elemelné kezét a mellkasról. A mellkas kompressziók üteme percenként legalább 100 legyen, de nem több, mint 120. Lenyomás és a felengedés ugyanannyi ideig tartson. Abban az esetben, ha nem tud vagy nem akar kompressziókat követően lélegeztetni, fontos, hogy szünet nélküli, folyamatosan alkalmazott mellkas kompressziók révén tartsa fenn a mesterséges keringést a további ellátást nyújtó segítség megérkezéséig. Folytassa az újraélesztést. Mellkas kompressziót addig végezze, amíg meg nem érkeznek a mentők vagy egy defibrillátor, és nem rendeződik a sérült keringése, illetve ön nem fárad ki. Csak és kizárólag akkor vizsgálja újra a beteget, amennyiben az elkezd mozogni, kinyitja a szemét, köhög, védekezik, vagy normális légzése visszatér. Minden más esetben végezze folyamatosan az újraélesztést. Az időben megkezdett újraélesztést addig kell folytatni, míg sikerre nem vezet, vagy sajnálatos esetben a végleges biológiai halál jeleit nem észleljük. A gyakorlatban ezzel egyenértékű, ha 30 percen át szabályosan végzett újraélesztés nem hoz eredményt. A vérzések csoportosítása. A vérzések csoportosítása több szempont alapján lehetséges. Beszélhetünk külső vérzésről, amikor a testfolyadék közvetlenül a külvilágba távozik, és belső vérzésről, amikor a vér a testüregben marad. A sérült értípus függvényében beszélhetünk a artériás, ütőeres, vénás, gyűjtőeres vagy hajszáleres vérzésről. Artériás vérzés jellemzői. Az artériás vérzés élénk piros színű, a vér a szív működésének megfelelő ütemben spriccelve, pulzálva távozik a sérülésből. Akár kisebb sebzés esetén is nagy erejű lehet a vérzés és a vérveszteség. Ennek eredményeképpen eleinte pulzusszám emelkedés, majd csökkenés következik be, a beteg rövid idő alatt sokkos állapotba kerülhet. Vérzéscsillapítás. Első és általában mindig megtehető, eszköz sem igénylő lépésként a sérültet nyugalomba helyezzük, illetve az sérült testrészt a szív síkja felé emeljük, csökkentve a vérnyomást. Ezt követően a megfelelő artériás nyomáspont elnyomásával szűkítjük az érkeresztmetszetét, ezáltal a vérzés intenzitását. Artériás nyomáspont olyan helyeken található, ahol az ér felszínesen fut és közvetlenül kemény alapra, csonthoz nyomható. Akár a sebbe is belenyúlhatunk, és elszoríthatjuk az eret. artériás nyomáspontok, halánték, a fej artériás vérzése esetén a vérzéssel azonos oldalon a halántékon, nyak, nyaki ütőéres vérzésnél a nyaki ütőre eret nyomjuk el, felkar, alkar, kéz, például a felső végtag vérzése esetén a felkar belső oldalán a hajlító izom alatt futó árokban levő eret nyomjuk a felkarcsonthoz, combtérhajlat, illetve lábszár, például az alsó végtag vérzése esetén a lágyékhajlatban található combütő eret nyomjuk ököllel a medencecsont irányába. Ezt követően nyomókötést helyezünk a sérülésre. Ennek során steril gézlapot a sebbe nyomkodjuk, kitamponáljuk. Erre helyezünk steril gézlapot, majd egy gézhengert, szoros pulyamenettel a sebre szorítjuk, az átvérzett kötést nem szabad lebontani, hanem újabb nyomópárnát kell ráhelyezni. Vénás vérzés. A vér egyenletes folyással folyik. Nyomókötést alkalmazunk. A vérző testrész szív fölé emelésével csillapodhat maga a vérzés.